Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Gál András Levente, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és jó estét kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mielőtt a részletekbe mennénk, hogy mi az ügynökség feladata, mit csinálnak és milyen adatokkal, mi a digitalizáció szerepe és jelentősége napjainkban?
Hát erre majdnem azt tudom mondani, hogy a legkönnyebb és a legnehezebb is egyben válaszolni, hiszen pont itt a COVID-járvány tanított meg minket igazából arra, hogy a 21. században a COVID-járvány azon sajátosságában, hogy fizikai távolságtartás a ma ismert legjobb ellenszere a járvány terjedésének. Most tehát ahhoz, hogy a gazdaságot, a társadalmat működőképesen fent tudjuk tartani, a digitalizáció nyújtja a leginkább az esélyt és az eszközt. Tehát azt gondolom, hogy a kereskedelemről, ha oktatásról, ha közigazgatásról beszélünk, akár idősügyről beszélünk, mindenhol a digitalizációban rejlik leginkább a válasz. Tehát a feladatunk, így a Digitális Jólét Programnak is ma az a feladata, hogy ugye 5 éves a program, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy stratégiai, mik a célkitűzések, most van itt a gyakorlat ideje, tehát nagyon sok stratégiai elképzelést most kell valóra váltanunk, egy idő előtti főpróbát, vagy ha tetszik, egy idő előtti előadást látunk.
Akkor tulajdonképpen azt már látjuk, azt értjük, hogy a digitalizációnak mi a jelentősége, a szerepe a hétköznapokban és a gazdaságban. Jól értjük, illetve jól látjuk már ez alatt az egy év alatt ezt a két területet?
Hát nyilvánvalóan folyamatosan értékeljük a helyzetet, majd rá fogunk kanyarodni az adatvagyon kérdésére, ma az a sláger. Utólag fogjuk igazából látni, hogy milyen átrendeződés zajlik. Ugye nevezzük így, hogy az emberi civilizációban minden ilyen nagy válság, és a Covid is lényegében ilyen, egy jelentős újraosztást jelent. Tehát újraosztásra kerül nagyon sok szerep, gazdasági erő, a nemzetközi munkamegosztás is. Ebből lehet vesztesen is kikerülni, meg győztesen is. Ugye a Digitális Jólét Programnak a kezdetektől fogva 5 évvel ezelőtt az volt a feladata, hogy látjuk, hogy a 21. század elejének mindenképpen legrobosztusabb globális folyamata a digitalizáció. Ez a, mivel mi nyitott társadalom vagyunk a szó olyan értelmében, hogy jönnek be a különböző társadalmi jelenségek, nyitott gazdaságok vagyunk olyan értelemben, hogy jönnek be a különböző vállalkozások, megoldások. Tehát nyilvánvalóan a magyar társadalom nem tud zártan viszonyulni a digitalizációhoz. A feladat az az, hogy ezeknél az átrendeződéseknél a magyar társadalom, a közösségek, a vállalkozások, az egyének győztesen kerüljenek ki. Ehhez kell kompetenciafejlesztés, iparpolitika, vagy adott esetben adatvagyon ügynökség és mesterséges intelligencia stratégia.
És hogyha az államigazgatásban nézzük a digitalizációt, ott mit jelent? Pusztán annyit, hogy nem papírokon, hanem monitorokon zajlik az ügyintézés?
Nem, ezt nagyjából 10 évvel ezelőtt mondtuk így. Tehát ha nyúljak vissza röviden, ugye a jelenlegi kormányzati mandátum közigazgatás fejlesztése 2010-11-re nyúlik vissza, akkor talán itt a hallgató számára is emlékezetes, a magyari programot hirdettük meg, ami egyébként elnyerte akkor az OECD-nek, mint nemzetközileg alkalmazható know-how-nak a díját is. Most tehát a magyari program ugye újragadta meg a közigazgatást, hogy ha tetszik, utolsó analóg közigazgatásfejlesztési programként, hogy a közigazgatás egy bonyolult rendszer, de 4 dimenzióba kell megragadnunk, szervezet, feladat, eljárás és személyzet. És azon belül, akkor még így hívtuk, hogy e-közigazgatás, az valóban egy kicsit az volt, amit ő mondott, hogy amennyire lehet, egyébként az analóg folyamatokat lehetőség szerint digitális eszközökkel hajtsuk végre. Ugye ez a magyari programon belül egy jelentős átfogó cél volt. Ma, amit látunk, hogy a digitalizáció az egész gondolatmenetet, ha tetszik, a munkafolyamatot magát átszervezi, és ugyanígy hatással van a szervezetre, a feladatra és a személyzetre is. Vagy mondjuk néhány példát ezzel kapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan maga a workflow vagy a folyamat a közigazgatásban, amennyiben jelentős adatvagyonokkal dolgozunk és mesterséges intelligenciát alkalmazunk, akkor nagyobb számosságot és nagyobb gyorsaságot tudunk elérni, amely ilyen értelemben teljesen átalakítja az ügyfélélményt. Ugye mit tapasztalunk ma a digitalizáció kapcsán, mint ügyfélélmény? Mihez vagyunk hozzászokva, akár egy közösségi médiát, akár egy keresőmotort használunk, hogy néha szinte bántóan személyre szabott a szolgáltatás, tehát mintha a gép tudná, hogy mi mire gondolunk, és sokszor tolakodóan kezdeményező ez a platform. Most lehet, hogy ez a mindennapi életekben olyan meglepő és kicsit szorongás, hogy esetleg egy ilyen Big Brother hatása van ugye a keresőmotornak, Viszont törvényszerű, hogy a közigazgatási ügyfelek is, az állampolgárok, a vállalkozások ezt a testtartást várják el a közigazgatástól. Tehát magyarán a digitális közigazgatásnak nagyon röviden kell válaszolnom, hogy mi az újdonsága, az az, hogy személyre szabottnak és kezdeményezőnek kell lennie az eddigi évszázados rutinhoz képest, ami erőltetetten sokszor egyéni szabottság helyett inkább egységes, és nem annyira kezdeményező, hanem inkább követő, vagy adott esetben gátló. Tehát alapvetően átalakítja a közigazgatás testtartását és folyamatait.
Viszont a másik oldalon ugye ott van az ügyfél. Azok a kompetenciák, amelyek akár egy ilyen digitális elektronikus ügyintézéshez szükségesek, mindenkinél megvannak?
Hát természetesen nem. Tehát mint minden ilyen nagy társadalmi átrendeződésnél, de ez ugyanígy van az autóvezetés esetében is, vagy így volt az autóvezetés esetében is, tenni kell azért, hogy az ügyfelek a szükséges kompetenciával rendelkezzenek. És ez a kompetencia egyébként nem csak arról szól, hogy használjuk ezeket az eszközöket, hanem biztonságosan tudjuk használni. Hiszen ma azt lehet mondani, hogy az okostelefonok világában, az applikációk világában nyilvánvalóan van egy jelentős társadalmi réteg, amelyet folyamatosan képezni kell, ezt ugye úgy szoktuk mi hívni a digitális jólétprogram, hogy a digitális szakadékot kell áthidalni, betemetni, megszüntetni. De a másik oldal, hogyha valaki használja is az eszközét, akkor az adataival, az adatvagyonával megfelelő módon és felelősen tudjon rendelkezni. A kormány ugye elfogadta a digitális kompetenciáról szóló kormányhatározatot, ami egy ilyen európai uniós keretrendszer, és ott kiemelt feladat, hogy nem csak úgymond használni kell az eszközt, hanem a saját személyes adatainkat, a személyes képmásunkat és így tovább biztonságba kell tudnunk. Tehát ez legalább annyira fontos a kompetenciafejlesztés kapcsán.
És akkor ugye már említette, sőt, hát ugye digitális jólétprogram már jó pár éve működik. Mit jelent, illetve mit értünk a digitális jólét alatt?
Hát ugye ez talán már ki is meríti valamilyen szinten a műsoridőt, tehát a mi értelmezésünk, szűk értelmezésünk szerint a digitális jólét az egyrészt jelenti azt, amit ugye már előbb mondtam, hogy folyamatosan a digitalizáció a korábbiaknál sokkal gyorsabban újraosztja a munkaerőpiacon a szerepeket, adott esetben a versenytársakat olyan előnyhöz juttatja, amire nem is gondoltunk korábban. Tehát a jólét egyik feladata az, hogy versenyképesek legyenek a magyar vállalkozások, közösségek és állampolgárok, ne legyenek kiszolgáltatva ebben az új helyzetben. Jólét másik oldalról pedig az, hogy ugye van a minden társadalomnak, minden államnak és kormánynak van egy emberképe, amihez képest mérhetjük azt, hogy az emberek jólétben élnek-e. Ez nyilvánvalóan szellem és anyagi jólét ez is jelent. Amire ki akarok lyukadni, hogy 10 évvel ezelőtt, de még 5 évvel ezelőtt is, amikor a DJP elindult, mindig arról beszéltünk, hogy kompetens emberek kellenek. Ma ugye azért látjuk, amikor a DJP 20-30 előadásait tartjuk, illetve erről beszélgetünk, hogy az ember alatt ma már másik két jelzőszerkezés is használni kell. Tehát nem csak kompetens embernek kell lenni, hanem meg kell tartani az embereket embernek, társaslénynek, ha tetszik, szeretető embernek. Ma már, hogy így fogalmazzak, a Nemzeti Agykutatási Program keretében bizonyított, klinikailag bizonyított tény, hogy az internet túlhasználat ugyanúgy függőséget tud okozni, mint más szenvedélybetegség. És ami egy új jelenség, és talán pont itt az amerikai elnök választás kapcsán érdemes erről néhány szót ejteni, ma, amikor arról beszélünk, hogy mennyire a mindennapunk és tájékozódásunk részévé vált a közösségi média és az internet, akkor az, hogyha azt mondom, hogy államalkotó ember, akkor a tekintetben is van állami feladat, hiszen az a hipotézisünk egy plurális, demokratikus berendezkedésben, hogy az embereknek van egy tárgyszerű élettapasztalatuk, amely alapján adott esetben az alkotmányos jogaikat gyakorolják. Amennyiben úgymond a valóságot el tudják ferdíteni fake newsokkal, tévhitekkel, tendenciózus közigazgatást érintő, vagy éppen államműködést érintő hírfolyammal, akkor az alkotmányos berendezkedésünknek egyfajta új kihívással kell szembesülni, magyarán az államalkotó embert kell megfelelő módon tájékoztatni. Ez nem csak Magyarországon, hanem a globuson mindenhol, ahol úgymond nyilvános diskuták zajlanak a közbeszédről, az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a sajtószabadság mellett ezt a fajta tárgyszerű, tényleges valóságérzékelését az állampolgároknak hogy tudjuk előállítani. Tehát ez a három kompetencia, vagy három, hogy mondjam, dimenziója az embernek, amit a DJP jólétként megragad.
És itt Magyarországon ebben a pillanatban mekkora digitális jólétben élünk? Akár ha azt nézzük, hogy hogy éltünk néhány évvel ezelőtt, vagy hogyha megnézzük a régiót, vagy akár Európát. Mert mondjuk Ázsiával ne feltétlenül hasonlítsuk, vagy mondjuk Afrikával, vagy Dél-Amerikával össze Európát, és az Európai Unió egyik országát.
Nehéz erre nagyon röviden válaszolni. Ugye vannak mérések, amelyek úgymond egy digitális ökoszisztéma fejlettségét mérik, de a fejlettség egyébként nem feltétlenül jólétet jelent, hiszen a jólét azért inkább egy szubjektív érzület, tehát az, hogy valaki objektíven milyen helyzetben van, attól még ő ez kicsit olyan, hogy mennyire lehet szorosan összekapcsolni a gazdasági jólétet, úgymond az érzelmi jóléttel. Ugye a DESI index az, ami az Európai Unión belül első számú fokmérője ennek a úgymond digitális fejlettségnek. A DESI indexnél fontos azért ezt elmondani, kicsit idejézve Winston Churchillt, hogy a DESI index messze nem jó, de még mindig a legjobb mérőeszköz, amivel ma fogunk tudni dolgozni. Ugye a DESI indexnél vannak nagyon jó faktorok vagy dimenziók, ahol jól teljesít Magyarország, ilyen például az 5G felkészültség. Azt gondolom, hogy ez ugye, hogy néhány héttel ezelőtt volt vezetőhír, hogy az 5G koalíció jól teszi a dolgát, nagyon jó pilotok indultak el, ugye ide érdemes idézni Palkovics miniszter úr által mentorált Zalazón 5G tesztpályát, és így tovább. Vannak olyan területek, de inkább a problémákról beszéljünk, tehát vannak olyan helyek, ahol nem állunk igazából jól, de azt gondolom, hogy ezt reálisan tudjuk olvasni, és a válaszok is megvannak rá. Két ilyen történetet emelnék ki így a karácsony közelettével. Az egyik, hogy a közadatok hozzáférhetőségét tartja nagyon elégtelennek ez a DESI mérés Magyarország tekintetében. Ugye már régóta napirenden van a közadat portál, illetve a közadatok kataszterének a felállításának a kérdése. De viszont eljutottunk odáig, hogy ezen feladat végrehajtásában a legnagyobb akadály, hogy a magyar jogrendszer igazából az adatot, mint szinguláris valamit nagyon jól kezeli, az adatvagyont, mint tömeget, mint jószágot meg kevésbé. És ezért volt egy nagyon nagy előrelépés, hogy a mesterséges intelligencia stratégiában, amelyet ugye szeptember 9-én fogadott el a kormány, nevesítésre került, hogy be kell inteni Magyarországon az adatgazdaságot, amelynek az alapja az adatvagyont. Jogilag magánjogi jószágként definiálni kell az adatvagyont, és kell találni egy alanyt, aki a közigazgatáson belül ezzel foglalkozik. Tehát a közigazgatás azért úgy működik, hogy nem szabadon választott gyakorlatok vannak, hanem közigazgatási vagy közfeladatok. Ez hajtja végre a NAVÜ. Tehát azt gondolom, hogy a DESI index tekintetében, a közfeladatok vagy közszolgáltatás tekintetében jelentőset fogunk lépni jövőre előre. A közadatoknak az új típusú megragadása, az ezzel kapcsolatos hozzáférhetőség biztosítása tekintetében. Parancsoljon!
Igen, és mondta, hogy van egy másik terület.
Igen, van egy másik dimenzió, ez tulajdonképpen az online kereskedelemmel függ össze, és azért utaltam a karácsonyi valószínűleg rekordokat döntő online vásárlás kérdéskörére, magyarán, hogy kritika tárgyává teszi a DESI index, hogy Magyarországon ez a fajta online kereskedés, ez fejletlen. És e tekintetben szintén azt gondolom, hogy megtaláltuk azt a megfelelő választ, amiben előre tudunk lépni. Jelesül, hogy jelenleg Magyarországon a online kereskedelemmel foglalkozó nagy szolgáltatók zöme nincs magyar tulajdonban. Ugye patrióta gazdaságpolitikát kíván végrehajtani 2010 óta a kormány, tehát azt gondolom, hogy amikor értékeljük, hogy milyen módon alakul ma az online kereskedelem, hangsúlyos annak a felismerése, hogy fontos a magyar kereskedelmi szolgáltatók, online szolgáltatóknak a támogatása, a megfelelő platformoknak a fejlesztése, és még egy, hogy egészen addig, amíg nincs megfelelő fogyasztóvédelem az online kereskedelem tekintetében, tehát egy kicsit még analóg a fogyasztóvédelmünk, addig önmagában nem tartom önértéknek az online kereskedelmet. És e tekintetben is léptünk, ugye 3 évvel ezelőtt létrejött a DJP keretében a polgári törvénykönyv digitális novelláját előkészítő munkacsoport. Jól dolgozik, és azt gondolom, hogy tavaszra érdemi javaslatok lesznek a digitális fogyasztóvédelem tekintetében. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy a DESI index szempontjából nem áll jól, agregált szám szempontjából Magyarország. Vannak helyek, ahol kicsit úgy, mint a magyar sportban a vízilabda, hogy jól áll Magyarország, de vannak olyan sportágak, aminél szerintem értjük már, hogy miről szól a játék, és föl fogunk jönni. Még azt gondolom, hogy ebben a parlamenti ciklusban.
És hogy állunk a felhasználó oldalán? Mert ugye az egy dolog, hogy tulajdonképpen már rengeteg ügyet el lehet intézni online az interneten. Lehet babakötvényt nyitni, lehet különböző korábban hosszú sorálás után papírok benyújtásával kért és kapott igazolásokat interneten beszerezni, akár a banknak, akár más hivatalnak. De itt van ugye a felhasználó két dolog, ami szükséges ehhez. Az egy, hogy értse és tudja, hogy mit csinál, a másik, hogy legyen megfelelő hardvere, egy olyan, illetve szoftvere, amellyel rá tud csatlakozni ezekre a szolgáltatásokra. Szóval ezen a területen hogy állunk, akár összehasonlítva a környékbeli országokkal Magyarországot?
Alapvetően a képességekkel jól állunk, Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk az EST rendszert, vagy UDI rendszert, egy ilyen nagy közigazgatási szakrendszereket nézzünk, ez adott esetben nemzetközi érdeklődést kiváltó módon jó rendszerek. Az általános állampolgári tudatosság e tekintetben, hogy amennyire lehet online eszközöket használjak, azzal még nem állunk igazából jól. Ennek azért nagyon sok más társadalmi oka is van, tehát azért lássuk tisztán, hogy nagyon sok ember egyébként azért ragaszkodik a személyes ügyintézéshez, mert adott esetben ez adott lehet egy programelem is az életébe. Tehát itt azért kellő óvatosságra intek mindenkit, hogy mindent azért online-ra vigyünk át. Tehát vannak társadalmi, hogy mondjam, rutinok, amelyeket csak nagyon lassan adott esetben egy évtized alatt lehet átírni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben több síkon kell értelmeznünk a közigazgatási szolgáltatásoknak a rendszerét, de például a két héttel ezelőtt bejelentett azon mondás, hogy Magyarország elindult a digitális falu program tekintetében, tehát ilyen szempontból a legkevésbé, úgymond a közigazgatás számára, vagy legbonyolultabban elérhető közigazgatási ügyfélkör számára is összeraktunk egy csomagot, amely az online ügyintézést támogatja alapvetően a belügyminisztérium segítségével, hiszen ők Monorban összeraktak egy ilyen pilotot, ez például rendkívül ígéretes. Tehát azt gondolom, hogy fókuszáltan tudunk e tekintetben előre haladni.
Többször említette az adatvagyont, viszont azt nem magyarázta el, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent az adatvagyon kifejezés.
Tehát onnan indulunk ki, hogy azt nyilvánvalóan látjuk, hogy a digitális társadalmat és a digitális gazdaságot valami olyan jószág fűti, valami olyan vagyonelem fűti, amelyet nem tudunk jelenleg kellő pontossággal leírni. Tehát ennek mind a kereskedelem, hogy mi mit ér, sem pedig adott esetben az állam számára értelmezhető forgalma jelenleg nem megragadható. Ugye van olyan jogi megközelítés, ami azt mondja, hogy esetleg a dolog fogalmát kéne kiterjesztenünk az adatvagyonra, ami azért sántít, mert a dolog természetétől teljesen ez eltér, hogy mondjuk egy közérthető példát, ugye a dologot, amikor használjuk, az kopik, használódik, az adatvagyonnál meg pont fordítva tapasztaljuk, minden inkább használjuk az adatvagyont, annál inkább tisztul és gyarapodik és gazdagodik. Volt egy másik megközelítés, ami a szerzőjogi rezsimet próbálta alkalmazni erre, ott pedig azt láttuk, hogy nem elég rugalmas, hogy ez nemzetközi jogilag egy elég rendesen körülírt történet, de ott inkább a szerzőjogi műnek a változatlansága, nem pedig a fejlődése az önérdek, és az adatnál meg pont a folyamatos fejlesztés és komplexitás, ha tetszik, az egyes adatvagyonnak összekapcsolása a lényeg. Na, nem mondom végig az összes lehetséges dogmatikai megoldás, a lényeg, hogy oda jutottak azok a jogász kollégák szömében a nagy magyar polgárjogi tanszékek vezetői, hogy nincs más hátra a magyar jogrendszerben, és ez egyfajta világújdonság, mint egy új sui generis, sajátlagos magánjogi jószág kell nevesíteni az adatvagyont, amely ennek megfelelően nem egy analógia mentén halad, hanem újra definiáljuk mégis, mi az az adatvagyon, hogyan működik az adatvagyonnál a rendelkezési jog, az adatvagyon használata, a változtatáshoz való joga. Ugye ez rendkívül komplex jog lesz, hiszen pont az a sajátossága nehezen megragadható jogilag, hogy nagyon dinamikusan változik, és a rendelkezési jognál is ugye azt kell látnunk, hogy minél inkább átadja valaki a rendelkezési jogot az adatvagyonnál, annál inkább tud termelni. Tehát ez még előttünk van. Ami biztos, hogy azt ki kell mondani, mert ugye ez nem volt triviális, és sajnos az Európai Uniós dokumentumok alapján ez egy elég komoly vitatéma is lesz, hogy azért, mert az adatvagyont szeretjük és szükséges is használni, azért ez még nem egy uratlan jószág. Tehát magyarán az, hogy nyilvánvalóan egy adatvagyon akkor él igazán, ha használjuk, összekapcsoljuk más adatvagyonokkal, ez nem azt jelenti, hogy nincs mögött egy elszámolási viszony. Ugye amikor a nagy technológiai cégek valóban extra profitot realizálnak abból, hogy az ügyfeleik, akár közösségi média, akár keresőmotorok, akár bármilyen területennek a adott esetben személytelenített, tehát depersonalizált adatmozgásait értékelik, akkor látnunk kell, hogy van egy nagyon egyszerű, de kicsit bronzkori kereskedelmi kapcsolat, tehát az állampolgár vagy a vállalkozás szolgáltatást kap az adataiért cserébe. De mögötte a tényleges közgazdaságilag értelmezhető elszámolási viszony nincs megfelelően definiálva. Tehát erre tesz kísérletet az adatvagyon jogalkotás, hogy mint jószágot valóban gazdasági természetének megfelelően tudjuk értékelni, és az értékelés mentén elszámolási viszonyokat tudjunk létrehozni.
Mi a legkisebb egység, ami még értelmezhető adatvagyon szempontjából? Hogy egy újabb könnyű kérdést feltegyek?
Hát nézd, ez Ugye az adatvagyontól le tudunk menni egészen a szinguláris adatig, tehát majdnem azt tudom önnek mondani, hogy ez egy szabadon skálázható, ezt nagyjából a piac fogja szerintem meghatározni. Tehát ismeri talán azt a régi Hofi viccet, hogy mennyibe kerül egy csepp benzin, uram, az magának ingyen, akkor csepegtesse tele a tankomat. Tehát ez egy nagyon régi történet, a hallgatók többsége ezt nem is emlékszik talán erre a Hofi Géza humorra. Na, a lényeg az, hogy kis az adatvagyonnal is így vagyunk, hogy van a szinguláris adat, amivel kapcsolatban a nagyjából a kommunizmus vagy a létező szocializmusba kilávalva egész magas szintű dogmatikai megoldások születtek, GDPR és így tovább. Az adatvagyon előtt vagyunk most. És nagyjából a piac fogja meghatározni, hogy mi az a minimális adattömeg, amelyet már úgy értelmezünk, hogy arra adott esetben egy mesterséges intelligenciát lehet ráfordítani, vagy egyáltalán van forgalmi értéke, és azt mondom, hogy mondjuk akár ennek az öt embernek mondjuk az egészségügyi adata, vagy ennek az öt embernek a fizikai mozgása, vagy öt embernek a keresése, vagy internetes jelenléte ér vagyonnal, és hogyha én azt depersonalizálom, akkor is forgalomképes. Tehát annyiban tudok önnek válaszolni, hogy a piac fogja szerintem alapvetően, hogy a forgalom, a gazdaság fogja megadni a választ, hogy mi az elemi egysége az adatvagyonnak.
Az egyén rendelkezik adatvagyonnal? Mondható az, hogy mindenki egyfajta adatvagyon birtokosa?
Ez az egyik legfontosabb mondás, amit előbb volt szíves mondani, hogy a mesterséges intelligencia stratégia ezt úgy ragadja meg, hogy adattárcát kell létrehozni. Magyarán, hogy ahogy az embereknek van a tudatában, hogy milyen ingatlanjaik vannak, milyen társasági portfóliójuk van, milyen készpénzállományuk van, és ezt rendelkeznek, és például zavarja őket, hogyha van egy lakásuk, amit nem használnak, és nem adják mondjuk bérbe. Most kérem, az jól látszik, hogy a digitális társadalomban és gazdaságban folyamatosan termelünk egy új országot, hiszen fogyasztunk, utazunk, meggyógyulunk, orvoshoz járunk, most nem mondom végig az összes, hogy az életünk összes dimenzióját, folyamatosan lábnyomokat hagyunk, és a digitális kornak pont ez a sajátossága, hogy ezt lehet rögzíteni, és erre lehet szolgáltatásokat építeni. És pont ez a lényeg, hogy a vállalkozásoknak és a egyéneknek tudatosodnia kell, hogy nekik folyamatosan van adatvagyonuk, amit feletti a rendelkezési jogot vissza kell szerezni. E tekintetben az államnak szokás szerint az a feladata, hogy megteremtse a megfelelő jogi intézményi keretet, támogassa azokat a magyar K+E fejlesztéseket, amely az adattárcát digitálisan tudja kezelni, és ha e tekintetben Magyarországon vagy külföldön vagyonnal kapcsolatos érdekérvényesítési jog merül, vagy érdekérvényesítési kérdés merül föl, ugyanúgy, mint hogy amikor egy ingatlan, vagy éppen egy ingó tekintetben történik ez, a megfelelő jogi fórumot, vagy ott esetben érdekérvényesítési lehetőséget kell tudni biztosítani. Ez főleg egyébként ugye azért nagyon izgalmas kérdés, és átvezet minket egy kicsit a nemzetközi magánjog világába, mert azért ma, amikor 2020. december 7-én beszélgetünk, lássuk tisztán, hogy az ügyfelek szempontjából a domináns a távol-keleti és észak-amerikai szolgáltató. Tehát ez rendkívül izgalmas lesz, hogy ezeket a nagy technológiai globális cégeket mennyire lehet erre az új típusú gondolkodásra rábírni, hiszen az extra profitjuknak pont ez az egyik motorja, hogy olyan jószággal kereskednek, ahol az ügyfél nincs tisztában a jószág értékével, arról már nem beszélek, hogy adót meg nem is fizetnek egy olyan helyen, ahol ezek az állampolgárok élnek. Ugye jellemző, hogy ennek már nekifutott az Európai Unió is, külön tagállamok is, meg az OECD, és elsősorban az Egyesült Államoknak a elég, hogy így mondjam, rigid hozzáállása tette lehetetlenné az ezzel kapcsolatos együttgondolkodást. Én nagyon bízom benne, hogy ez az álláspont többek között az Európai Unió közös fellépése kapcsán változni fog.
Folytatódik az Aréna, műsor mai vendége Gál András Levente, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője, akivel az elmúlt fél órában beszélgettünk egyebek közt a digitalizációról, az adatvagyonról, az adatvagyon szerepéről, és ott hagytuk abba, hogy hogyan különböztethető meg a magán és a közadatvagyon. Egyáltalán mi választja el ezeket egymástól?
Az választja el, hogy milyen körben születik az adatvagyon. E tekintetben egyébként aránylag kicsi a bizonytalanság, hiszen ugye a 2010-et követő alkotmányozás kimondta, hogy a nemzeti vagyon része a nemzeti adatvagyon, de ott csak néhány, hogy mondjam, nyilvántartás különleges védelméről volt szó. Tehát az a fajta mögöttes magánjogi megragadás, amin ma dolgozunk, ami nagyjából abból a felismerésből eredt, hogy természetesen beszéljünk nemzeti adatvagyonról és közadatvagyonról, de vegyük tudomásul, hogy ugyanúgy, mint az ingatlanok esetében, egyébként a tömegesség szempontjából és érték szempontjából a magánadatvagyonok túlnyomó, tehát azok erőteljesebbek és nagyobbak, mint a közadatvagyonok. Tehát nagyjából az adatvagyonok sorsát a jelenlegi jogrendszer is egyértelműsíti, tehát ugye, még egyszer mondom, a nemzeti vagyon része a nemzeti adatvagyon, amely abból indul ki, hogy az állam, illetve az önkormányzatok által előállított, saját feladatuk végrehajtása során előállított adatvagyon elemeket és adatvagyonokat tartjuk a nemzeti adatvagyon részének. Tehát ebben azt gondolom, hogy különösen nagy dogmatikai innováció előtt nem állunk. Inkább a megragadáson van a hangsúly, hogy ezt ne olyan nagyon egyszerűen képzeljük el, hogy van egy nyilvántartás sor, ugye elkészült a közadatkataszter, attól függően, hogy milyen absztrakció szinten nézzünk, azt tudjuk mondani, hogy nagyjából 100-120 olyan nagy állami nyilvántartás van, ami az ömét adja a magyar nemzeti adatvagyonnak, de hogyha minden apró kis nyilvántartási számba veszünk, akkor 10 000-et meghaladja ez a nyilvántartási rendszer, és itt ez nagyon vegyes, tehát a numerikus nyilvántartástól kezdve egészen a térinformatikai rendszereknek a képi világán át sok minden benne van a rendszerben. Ami újdonsága is a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, ugye, amely ugye kormányrendeleti nevesítéssel szeptember 24-e jött létre, és az elmúlt 2 hónapban ez az intézmény fel is állt, feltöltöttük a létszámokat, és elkezdte érdemben a működését. Ugye kezdetettől fogva nagyon fontos elem volt, hogy mi nem hatóság szeretnénk lenni, vagy adminisztratív teher növelő körülmény, hanem szolgáltató ügynökség. Tehát egy mellérendelt szolgáltató tevékenységet végzünk. A szakmai hátteret a Mesterséges Intelligencia Koalíció adja, ami ugye 2 éve működik, és azt tudom önnek mondani, hogy tulajdonostól, jogállástól függetlenül lényegében a teljes magyar digitális ökoszisztémát keretei között tudja, tehát ezért is volt a stratégiának, a mesterséges intelligencia stratégiának egy nagyon pozitív fogadtatása, hogy jól látható módon lényegében mindenkinek a véleményét megfelelő szinten tudtuk érvényesíteni ebben a stratégiai dokumentumban. Most tehát az adatvagyonnál ugye a kiindulás az az, hogy mi négy dimenzióját határoztuk meg az adatvagyonnak, tehát van egy jogi közigazgatási, egy közgazdasági, egy műszaki szemantikai és egy közpolitikai dimenzió az adatvagyonnak. A jogi közigazgatásról aránylag részletesen beszéltük, tehát azt mondtuk, hogy van egy domináns magánjogi jószág, amelynek van egy államháztartáson belül is értelmezhető része, és ez a nemzeti adatvagyonnak vannak olyan részei, amelyet mondjuk nem fogunk soha, mert ugye alkotmányvédelmi vagy nemzetbiztonsági szempontból nem nyilvános adat, van olyan, amelyet valamilyen szinten egy elszámolás viszonyrendszerben érdemes értékesíteni, de a legtöbb vagyonelemnél azt gondolom, hogy egyfajta adat rezsicsökkentésre kerül sor. Ugye erről szólt például a digitális agrár stratégia, ami ugye azt tűzte ki célul, hogy a meteorológiai vagy éppen a földnyilvántartási adatokat különösebb ellenszolgáltatás nélkül kell széles nyilvánosság számára jó minőségben elérhetővé tenni. A második dimenzió a közgazdasági, erről is már érintőlegesen beszéltünk, tehát meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtized közgazdaság tudományának az egyik legizgalmasabb fejlődési területe lehet, hogy hogyan értékeljük az adatvagyonokat. Mi számít értékelési módszernek, mik az értékesítésnek és az értékelésnek a sztenderdjei. A harmadik dimenzió ez a műszaki, szemantikai. Amikor arról beszélünk, hogy a digitális államkormányzásnál, hogy ugye tiszta adat, hasznos robot és érthető hálózat határozza meg a digitális államkormányzást, akkor ugye kérdés, hogy mitől tiszta az adat, nyilvánvalóan jogtisztának kell lennie, de legalább ennyire fontos a műszaki tisztaság és interoperabilitás, hogy valóban hozzáférhető legyen és összekapcsolhatók legyenek azok az adatbázisok, és a tényleges tételek az adatbázison belül azok validok, érvényesek legyenek. És ugye van a negyedik dimenzió, a közpolitikai dimenzió, ezt is érintettük már röviden, tehát az adatok alapján ítélkeznek az emberek, és ilyen értelemben rakják össze az életük egy jelentős részét. Tehát a elemi alkotmányos érdek, hogy az adataikat az emberek megfelelő módon tartsák karban, vigyázzanak rá, és ahhoz, hogy Magyarországon a digitális gazdaság versenyképes legyen, pedig nagyon fontos, hogy végső soron részt arra biztassuk az embereket, hogy bátran az adatvagyonukat osszák meg. Egyébként egyes ágazatokban ez történik is, tehát amikor például az agráriumban azt mondjuk, hogy precíziós mezőgazdaság, akkor egy felkészült, korszerű magyar gazdálkodó az nem nagyon vacilál azon, hogy ő a parcella adatait, vagy ott is a különböző mezőgazdasági beavatkozásának az információit megosszon egy olyan területen, amiért cserébe ő rendkívül hasznos információkat és adott esetben támogatást kap egy-egy integrátor részéről. Tehát azt gondolom, hogy ez fog tudni működni, ez egy természetes folyamat, az államnak a feladata közpolitikailag az, hogy biztonságos, fogyasztóvédelmi szempontból biztonságos intézményrendszert hozzon létre, és amennyire lehet az embereknek támogassa az abbéli tevékenységét, hogy az adatvagyonokkal gazdasági szereplőkké váljanak, tehát megosszák az adatvagyonunknak azt a részét, amit meg akarnak osztani a különböző szereplőkkel.
És végletekig leegyszerűsítve ezt az igencsak bonyolult rendszert, illetve témát, a nemzeti adatvagyon része az én orvosi leletemtől a NAV-nak a különböző adatain át a KHR rendszerben futó információ rólam, és tulajdonképpen minden digitálisan, elektronikusan megtalálható, akár vizsgaadat, akár jelentkezés, akár bankszámla, ez mind a nemzeti adatvagyon része?
Az állami nyilvántartások a nemzeti adatvagyon részei, tehát amennyiben ez egy állami nyilvántartás, tehát a közigazgatás állami vagy közfeladat végrehajtása során hajtja végre ennek a nyilvántartásnak a felvételét, akkor igen, ez a nemzeti adatvagyon része, de az adatvagyon, tehát az adat felett adatgazda, az adat kapcsolatos rendelkezés joga változatlan, ugye nyilvánvalóan az állampolgár, tehát ezt a kettősséget kell nekünk megfelelő módon kezelni, hiszen még egyszer mondom, az állampolgár továbbra is, mint egyéni adatgazda jogállása változatlan ebben az új rendszerben. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy ez kicsit olyan az adatgazdaságban, hogy vannak a védőjátékosok, az a GDPR és a NAIH, tehát a Péter Felvai Attila által vezetett hivatal, ami arra vigyáz, hogy mindenkinek az adathoz való rendelkezési joga sértetlen maradjon, és ugye az említett egészségügyi adatoknál ez fokozottan is érvényes, és ha tetszik, mi vagyunk a csatárok, a támadó játékosok, amikor azt mondjuk, hogy kérem, ha főleg depersonalizált módon, vagy az állampolgár hozzájárulásával ebben szolgáltatást lehet szervezni, és vagyoni előnyt lehet, egyáltalán az adatgazdaságot be lehet építeni, be lehet indítani, akkor azt indítsuk be. Már ez csak azért is fontos, mert egyébként a világ ilyen irányba halad. Tehát Magyarország ma inkább passzíve tekintetben, tehát nézzük, ahogy nagy globális rendszereket raknak össze ezen adatmodellezés alapján és szolgáltatásokat telepítenek rá, és a legtöbb európai gazdasághoz hasonlóan sajnos Magyarország e tekintetben még inaktív. Tehát ez kicsit olyan, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt Perzsiában az olaj, hogy a tevét nyilvánvalóan nem tudta hajtani, de jöttek emberek, kelták, akik megmutatták a helyieknek, hogy mire való az az olaj. Én azt gondolom, hogy most tartunk ott, hogy kezdjük meg megérteni, hogy mire való ez az adat. Tartsuk tiszteletbe a jelenlegi, egyébként rendkívül magas szintű adatvédelmi jogszabályi rendszert, de elsősorban még egyszer mondom, depersonalizált vagy térinformatikai, meg egyéb adatoknak a proaktív használata elkerülhetetlen annak érdekében, hogy jó magyar közigazgatás legyen, és jó magyar adatgazdaság legyen, jó magyar vállalkozások legyenek.
Mennyire átjárhatóak a különböző adatbázisok, ezek a különböző szintek, amelyeket ugye mondta, hogy több 100-120 rendszer is fut egymás mellett, mert hogy ez az egyik előfeltétele annak, hogy gazdálkodni lehessen ezzel a vagyonnal.
Én azt gondolom, hogy jelentősen javul a helyzet. Tehát 2010-11-ben már a felidézett elközigazgatás egyik fő imperatívusza, hívószava volt, hogy interoperábilissá kell tenni ezeket a rendszereket. Én azt gondolom, hogy jól állunk e tekintetben. Van mit tenni nyilvánvalóan. Egyébként ezt a 2012 óta megvalósult kormányhivatali rendszer jelentősen előmozdítja, tehát akkor, amikor ezt a kormány jelentős módon meglépte, hogy a különböző területi közigazgatási szervezeteket végpontonként, tehát járási és megyei szinten egy kormányhivatali rendszerbe összpontosította, ennek szervezetileg megágyazott. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban jelentőset hallhattunk a tekintetben, hogy ezeket az úgynevezett szakrendszereket össze tudjuk drótozni. Amit viszont látni kell, hogy azért nagyon át fog ez alakulni a mesterséges intelligencia létrejöttével. Tehát lehet, hogy nem is annyira az lesz a fontos, hogy az egyes szakrendszereknek a belső folyamatait összedrótozzuk, hanem lehet, hogy egy új folyamatrendszer fog előjönni, ami saját maga a mesterséges intelligencia logikája mentén beszívja magához a különböző adatmezőket, és az egy teljesen más úgymond szervezeti és szoftverkörnyezet fog igényelni. Nem véletlen, hogy a NAV-vel együttműködve a mesterséges intelligencia lab, amely ugye a Stakitól kezdve sok szervezetet tud a sorai között, pont ezen kezdett el dolgozni, hogy egyes ágazatoknál hogyan tudunk úgy robotizálni, hogy ezeket az adatokat be tudjuk húzni ebbe a rendszerbe. Ez bizonyos szempontból kikönnyíti a régi eljárásokat. Tehát, hogy egyértelműen adjam a választ a részére, egyrészt van egy előrehaladás a különböző szakrendszereknek az egymással való kommunikáció érdekében, de valószínűleg az új rendszer, amikor már mesterséges intelligencia fog ezzel foglalkozni, ezt eleve újra fogja húzni ezt az egész történetet ilyen szempontból.
Mekkora a nemzeti adatvagyon? A NAV országos évértékelő vezetői értekezletén talán az esztendő elején az hangzott el, hogy a hatóságnál, csak a NAV-nál az elmúlt években minden esztendőben nagyjából a duplájára nőtt a kezelt adatmennyiség, és azt mondták, hogy 2019-ben 7,2 petabájttal dolgoztak, néhány évvel ezelőtt még gigabájtokban mérték a 2010-es évek elején ezt az adatmennyiséget. Szóval mekkora a nemzeti adatvagyon?
Ellenézze, hogyha a szakszerűség látszatát szeretném fenntartani, nem tudok konkrétan válaszolni önnek. Tehát egyrésztről most, hogy mi beszélgetünk, már annyit nőtt, amit adott esetben jól lenne számszerűen kifejezni. Nézze, beláthatatlan, tehát én bizonyos szempontból mindig nagyon óvatosan nézem ezeket a egyébként nagyon érdekes publikációkat, amikor valaki leírja, hogy az európai adattérnek mennyi az értéke. Na jó, de mit szorzunk mivel? Tehát, és ezt higgyék el, hogy nem a jogász óvatossága, hogy én történelmi irodalomban felvételiztem annak idején, hanem először egy kicsit olyan nézzük meg, hogy mit kell összeszorozni. Tehát, hogy mennyit ér, és mink van. Tehát én azt gondolom, hogy ha mondjuk újra meghívást kapok egy fél év múlva, akkor már egy sokkal egzaktabb választ fogok tudni adni önnek, mert meg fogjuk nézni, hogy a közadatkataszterben mennyire tiszták azok az adatok, amik rendelkezésre állnak, azok mennyire összeköthetők, mennyire fejleszthetők, és nagyjából akkor lesz meg az, hogy mit kell összeszoroznom mivel, és addigra, ugye, amiről azért itt essen szó, ugye, hogy hál' Istennek az Európai Unió is észlelte, hogy milyen elmaradásban van Észak-Amerikával és Távol-Kelettel kapcsolatban, tehát a február 19-én közzétett Európai Uniós digitalizációs politika nagyon kezdeményezőleg akar e tekintetbe fellépni. Itt ugye én a magam részéről is sok kritikát fogalmaztam meg az európai adattér ambíciójával kapcsolatban, már csak annyiban, hogy nagyon fontosnak tartom az említett közös érdekérvényesítés, és a tekintetben is, hogy igazán jó projekteket minél nagyobb adatbázisokon lehet létrehívni, tehát nyilvánvalóan egy 10 milliós ország adatbázisa ebben a nemzetközi versenyben nem elég versenyképes, de itt is az nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül az adatvagyonok tekintetében jó legyen az elszámolási viszony, tehát nem beszolgáltatásnak van szükség adatvagyonok tekintetében, hanem egy normális gazdasági, tudományos együttműködésre. Tehát azt gondolom, hogy az európai értékelés is elindult. Erre jó példa, hogy november 25-én az Európai Bizottság közzétette az adatkormányzásra kapcsolatos jogszabálytervezetét, ami egyébként együtt halad a magyar közadatvagyon és adatvagyon szabályozása azzal, hogy úgy látom, hogy azért néhány száz méter fórunk van az Európai Uniós döntéshozatallal szemben. Tehát akkor fogunk tisztán látni. Ha megenged ennek kapcsán, azért hagyd mondjak még egy dolgot, hogy ugye nagyon sokszor úgy tekintünk a szabályozásra, mint hogy hát itt a politikusoknak, meg a közigazgatási embereknek mégiscsak kell valamivel foglalkozniuk, és akkor szabad idejükben gyorsan kodifikálnak egy rendeletet vagy egy törvényt. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatók és a gazdasági szereplők lássák, ha mi Magyarországon az adatvagyont, mint olyat, és ehhez kapcsolódó mesterséges intelligenciát jól tudjuk szabályozni, divatos szóval élve egyfajta nagy sandboxot tudunk létrehozni, ahol nagyon sok mindent lehet alkalmazni elsőként adott esetben a világban. Ez egy olyan, a digitális gazdaságban egy olyan versenyelőny tud lenni, mint mondjuk a 20. században egy optimális adózási környezetnek a megteremtése. Tehát olyan versenyelőnyt tudunk kivívni magunknak, amely az elkövetkező évtizedben az egyik legjelentősebb magyar gazdasági motor tud lenni, ha ezt erre a feladványt meg tudjuk jól válaszolni. És olvasva az Európai Uniós és nemzetközi szakirodalmat, illetve látva a magyar jogrendszerbe, ami egy kodifikációs szempontból jó jogrendszer, tehát hogyha dogmatikailag jól megoldunk egy feladatot, akkor az jól le tud terjedni, nem kell mondjuk bírói ítélkezési gyakorlatra várni. Tehát ha ezeket mind egybe veszem, reális esély mutatkozik arra, hogy a mesterséges intelligencia stratégia, a nemzeti adatvagyonügynökség, vagy éppen az adattárca, amiket itt most beszélgetésünk során említettünk, egy olyan ökoszisztémát alakít ki, ami egy húzó ágazatává tud válni a magyar gazdaságnak.
Ha van egy vagyontárgy, ahogy említette, akkor az hasznosítható a gazdaságban is. A vagyon, az adatvagyon esetében hogyan lehet ezt adni-venni, és hogyan lehet ebből utána gazdasági hasznot húzni, akár az egyén szintjén, akár egy kisebb közösség szintjén, akár nemzeti szinten?
Nézd, az adatvagyonoknak, meg adatbázisoknak a kereskedelme most is zajlik, csak egyébként töredéke ölt ilyenfajta adásvétel, vagy bármifajta elszámolás tárgyát. Ez nem generális szabály. Tehát most konkrét példaemlítése nélkül is tudunk arról, egyébként teljesen legálisan, hogy bizonyos előfizetői névjegyzéket, vagy ilyen-olyan névjegyzéket cserélnek. Vagy más mondok önnek, ugye, hogy nagy technológiai cégeknél, ugye ezek tőzsdén mozognak, ugye vizsgáljuk folyamatosan, hogy egy-egy nagy globális cég, ami tőzsdén van, és nagyon jól tudjuk, hogy nem a szolgálati autó, nem az irodabérlet, meg a nem tudom micsoda képezi igazából a cégnek a vagyonértékét, hanem az az adatbázis, ami folyamatosan egyre jobban tagolódik, és mesterséges intelligencia által folyamatosan elemzett tiszta adatbázis, az adja a cég értékét, és amikor ez a cég adott esetben részben egészben gazdát cserél, akkor valójában ezt az adatbázist, ezt az adatvagyont értékelik. Tehát még egyszer mondom, a reál folyamatokban ez zajlik, csak nagyon sokszor egy-egy más könyvelési tétel mögé van úgymond elrejtve, hogy cég, brand, vagy bármilyen más, vagy immateriális jószágként. És azt gondoljuk, hogy ezt nevén kell nevezni, mert mondom, vannak saját lagos működései. Tehát így kell elképzelniük, hogy ugye még előttünk vannak a részletszabályoknak a kidolgozásai, de amikor tulajdonképpen ez a fajta kereskedelem megindul, akkor azt gondolom, hogy lesznek szakosított szervezetek, amelyek egy-egy embernek mondjuk az egészségügyi adatai val összefüggésben, a közlekedési adataival, vagy éppen a kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos adatoknál elszámolási viszonyt keletkeztet. Tehát, hogy mondjuk egy konkrét példát, hogy aki szalán a hallgatók szinte teljes köre érthetővé váljon a hallgatók teljes körének, hogy egy közösségi médiánál ma hogy néz ki az üzleti modell. Én rendelkezésre bocsájtom apróbetűs rendelkezések keretei között képi információt, egyéb kommunikációt, a keresést, és így tovább, cserébe adok szolgáltatást régen nem látott ismerősökhöz. Hozzájutok, tudok valamifajta hirdetési tevékenységet végezni, és meg tudok szervezni egy osztálytalálkozót, ugye? De erre mondtam azt, hogy ez kicsit bronzkor, tehát kijön az egyik az erdőből, hoz egy prémet, a másik meg a folyópartról hoz neki követ. És akkor tulajdonképpen egy cserekereskedelem zajlik. De ez nincs így, mert a szolgáltató, ami sajnálatos módon nem is európai és nem is magyar, az nyilvánvalóan realizál ebből egy jelentős gazdasági hasznot, aminek a gazdasági haszna úgy, mint pénzforgalom nem jelenik meg egyébként az adat előállítójánál. Ugye a magyar szempontból ez olyan szempontból fontos, hogy ez a magyar fogyasztóvédelmi joghatóság szempontjából, ha tetszik, radaron kívüli, és a magyar közteherviselésben se nagyon vesznek részt. Nem csak a magyarban, hanem a francia, vagy éppen a német közteherviselésben se vesznek részt ezek a cégek. Azt gondolom, hogy amennyiben egy fair gazdasági környezet kialakul e tekintetben, és tudjuk definiálni, hogy ez a fajta adatforgalmazás, ez tulajdonképpen milyen gazdasági terv, és pénzben kifejtett, vagy kifejezhető gazdasági tevékenységként működik, akkor egy újfajta elszámolási dimenziót is meg tudunk nyitni.
Mennyi idő kell, vagy kellhet ehhez, hiszen ez az ön által említett modell, ez már hosszú évek óta működik, és tulajdonképpen teljesen szabadon. Mennyi idő alatt lehet ezt akár nemzeti szinten, akár Európai Unió szinten úgy szabályozni, hogy ezek a viszonyok, ezek jobban érthetőek legyenek, és ne ennyire egyirányúak, egyoldalúak?
Én azt gondolom, ezt a folyamatot is felértékelte a COVID. Tehát irgalmatlan adatbázisok jöttek létre a hatalmas forgalmak mentén, és amikor túl leszünk ezen a reményeink szerint néhány hónapon belül ezen a úgymond COVID traumán, akkor mint minden ilyen traumatikus helyzet után történik egy leltárkészítés, és akkor az emberek, illetve a cégek, meg a kormányok végig gondolják az ezzel kapcsolatos elszámolási viszonyokat, és azt gondolom, hogy az fog kijönni, hogy van itt teendő, van itt miről beszélgetni. Ugye még egyszer mondom, ugye talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy mondjuk a francia köztársaság elnök is tett olyan kijelentéseket, hogy jó lenne, hogyha a francia közteviselésben részt vállalnának az Egyesült Államokbeli tekkóriások, és egy elég karakteres választ kapott az akkori amerikai kormányzattól, hogy hát ez mivel nem áll az amerikai kormányzat érdekében, ezt vegyék le a napirendről. Tehát ez sokáig így nem lehet kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy tehát olvasva az Európai Unió ezzel kapcsolatos dokumentumait, illetve a jogalkotási szándékait, szerintem ez 2021 nyara és őszének az egyik legélénkebb gazdaságpolitikai témája lesz, és szerintem lesz megállapodás. Tehát megvan a kritikus tömeg. Ez tud hozzájárulni egyébként szerény mértékben az, hogy Magyarországon ezt kezdjük jól megragadni. Tehát azt gondolom, hogy ha mi egy jó megoldást tudunk hozni, a hozzánk nagyon közel álló jogrendszerrel bíró német gazdaság ezt fogja tudni értelmezni. Folyamatos beszélgetés is van tagállami szinten ezzel kapcsolatban. Tehát ha mi hozunk egy jó megoldást, és mondjuk azt a német gazdaság értelmezi a maga számára, akkor adott esetben, hogy mondjam, egy jó vitát tudunk kezdeményezni akár a távol-keleti, akár az észak-amerikai partnerekkel.
kiépülhet egy európai ökoszisztéma, mert hogy igencsak le vagyunk maradva, egy olyan európai ökoszisztéma, amelyre nem csak a nemzetállamok vannak hatással, hanem az Európai Unió, és így tulajdonképpen a saját gazdasági érdekeit sokkal jobban tudja képviselni.
Abszolút, én azt gondolom, hogy ennek helye van, és ki is kell épülnie. Ennek nagyjából három feltétele van, amit kritikaként a február 19-i európai digitális politika kapcsán meg is fogalmaztunk. Az egyik, amire már finoman utaltam, hogy kell európai adattér, de az nem azt jelenti, hogy kalákába mindenki bedob mindent, hanem elszámlási viszonyok vannak, és e tekintetben szerintem minden nemzeti közigazgatás partner lesz, hogy fair módon számoljunk el, rakjuk össze, és együtt tudjunk részesedni nem feltétlenül anyagi haszonból, hanem a szolgáltatási, vagy éppen a kutatásfejlesztési haszonból. Ugye erre egyébként nagyon jó példa a járvány kapcsán a nagyon intenzív, soha nem látott adatmegosztás, ami a vakcina keresésnél, vagy akár a terápiás munkánál tapasztalható volt. A második feltétel, milyen szinten történjen a szabályozás. Én azt gondolom, hogy ez pont azért nagyon hangsúlyozom a magánjogi szabályozást. Tehát ez egy nemzetközi magánjogi kodifikációt igényel, aminek a dominánsan két szintje van, a nemzeti szint és a globális szint. Nem helyes, hogy az Európai Unió túl akarja dominálni az adatvagyonnal kapcsolatos szabályozást, mert nyilvánvalóan az egyes magánjogi rendszereket nem tudja egységesíteni. Annak idején az Európai Unió a magánjogi részt aránylag figyelmen, olyan értelemben kívül hagyta a figyelmén, azt mondta, hogy itt azért évszázados dogmatikai és jogviszonyrendszerek vannak, nem kell mindenkinek a polgári törvénykönyvét az utolsó betűig egységesítenie. A harmadik dolog, ami sajnos Magyarország esetében rendre előjön, hogy az Európai Unió bizonyos bürokratáinak van egy ilyen kényszeres megoldása, hogy össze nem illő közpolitikákat összekapcsol. Tehát az biztos, hogy nem vezet eredményre, amikor mondjuk van egy nagyon szépen megfogalmazott, csodálatos infografikákkal, jó színdinamikával tálalt Európai Uniós digitális politika, és a végén azért csak oda van írva, hogy korszerű, versenyképes társadalom, ja és egyébként meg legyen open society. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy ha digitalizációról beszélünk, adatvagyonról beszélünk, adott esetben hálózati gondolkodásról beszélünk, akkor ne kapcsoljunk hozzá olyan közpolitikai narratívákat, amelyek elnehezítik az ezzel kapcsolatos párbeszédet. Tehát ha ez a három feltétel teljesül, és azt gondolom, hogy most már minden nemzeti bürokrácia bekapcsolódott ebbe a disputába, tehát hogyha ez a három feltétel teljesül, akkor az Európai Unió fölre tudja rakni magát úgy a térképre, hogy tud hatékony érdekérvényesítést tenni adatvagyon felhasználás szempontjából.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Gál András Levente, a Nemzeti Adott Vagyon Ügynökség ügyvezetője, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!